Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet január utolsó vasárnapján a napi zsoltárunk igéjével. Az Úr uralkodik, örüljön a föld, örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Azt írtuk a jelzésünkbe, hogy a mai alkalommal megemlékezünk Szabó Imre, egykori fasori lelkipásztor, halála 50. évfordulójáról. Nem nagy megemlékezést készítettünk, hiszen ő úgy szolgált itt a gyülekezetben, hogy minden szolgálatával Isten dicsőségére mutatott. 1923-tól 1952-ig lehetett ő 30 esztendőn át a gyülekezet lelkipásztora. Hihetetlenül gazdag munkát végzett, nem csak a fasori gyülekezet fölvirágoztatásában, hanem mint a budapesti egyházmegye első esperese, gyülekezetek egész sorának a létrehozásában különleges gyakorlati érzéke volt, és mindezt olyan imádságos szívvel kamatoztatta, hogy a naplójában, amelyből egyébként hozattunk újra az iratterjesztésbe, vastag kötet, lenyűgöző, ahogy tusakodik Isten előtt, és ahogy leírja azokat az időket, egészen ifjú korától, egészen a végső földi élete határáig, ebben benne van a háborús idő. Én amikor kézbe vettem, nem tudtam letenni, szinte egy végtébe olvastam el a több száz oldalt, éjszakába, hajnalba nyúlóan, úgyhogy ha valaki szeretne belőle, az irat terjesztésben 2200 forintért megkapható. Szabó Imre lelkipásztort 1952. január 1-én úgy távoztatták el a fasori gyülekezetből az akkori állami vezetők utasítására az egyházi vezetők, hogy 1-24 óra alatt el kellett hagynia a fővárost, és a szabolcsi Búj községbe, amilyen messzire száműzni lehetett a nagyhatású és sokakra igen komoly hatást gyakorló lelkipásztort, egyházvezetőt, aki egyébként nem nagy szájáról, hanem mélyen alázatos, de igaz, tiszta szavairól volt ismert, és a zsinat leendő vezetőjének is tekintették sokan, ha szabad választások lettek volna, és a Dunamelléki Egyházkerület leendő püspökének. De tudjuk, hogy milyen idők voltak ezek 1950-ben, 52-ben, és ő a Búji kicsi gyülekezet lelkipásztora lett. Igaz, hogy ott azt mondták a hívek, hogy soha nem kaptak volna olyan lelkipásztort. Megtelt a Búji templom, és az alatt a 2-3 esztendő alatt, amíg ő ott hirdette az igét, maradandó nyomot hagyott az ottaniakban, az ő szolgálata pedig nagy vívódások között végezte az ottani szolgálatot, mert igen-igen fájt a szíve Budapestért, nem a fővárosi lehetőség miatt, hanem a sok-sok szolgálat, hiszen a Lónyai Gimnázium épülete létrehozásában ő volt a budapesti egyházmegye espereseként a gondolatadó, a kivitelezést szüntelen követő, naponta, két naponta gyalog ment a Lónyai Gimnáziumig és vissza, innen a fasorból. És amikor 1954. január 27-én meghalt a debreceni klinikán, akkor temetésére készülve megmozdult a főváros reformátussága és a vidéké is. Veje, aki szintén Szabó Imre, ma nyugdíjas sárbogádi lelkipásztor, fiatal lelkészként bement a püspöki hivatalba, hogy engedélyt kérjen ahhoz, hogy Ravasz László, akkor már eltávolított püspök, végezhesse a szolgálatot, akinek nagyon szoros barátja és harcos társa volt az Isten országa építésébe Szabó Imre. Nem találta bent Berecki püspököt, csak a püspöki titkárt, Kéri Sándort. A püspöki titkár azt mondta, hogy úgysem fogadná el Ravasz László ezt a szolgálatot, tudja, hogy ebben a helyzetben ő nem szolgálhat. És azt mondta Szabó Imre a vő, és ha mégis elvállalná, akkor kérjétek meg, úgyse történik ez. Megkérte Szabó Imre, Ravasz püspök pedig elvállalta a szolgálatot. 5000 ember, gondoljuk el, 1954. február 1-én 5000 ember gyűlt össze az óbudai temetőbe, amikor 10-20 ember gyülekezésénél is riadalom keletkezett. Ez az 5000 ember olyan méltósággal, 1955, hiszen 50 éves évfordulóra emlékezünk, olyan méltósággal énekelt és vonult, hogy a pánikba esett püspök és munkatársai, akik utólag értesültek az eseményekről, és megijedtek, hogy mi történik, végül felszabadultak azon, hogy így is lehet összegyülekezni és emlékezni. Ravasz László igen megrendülten hirdette az Isten igéjét, élő üzenetet adott tovább, és közben még, és ez is ezeknek az időknek a számlájára írható, a nyíregyházi esperes utasította a buji gyülekezetet, hogy ugyanabban az órában nem tarthatnak Isten tiszteletet, gyász Isten tiszteletet a buji templomban. De ahogy ő a postán, interurbán fölhívta a postai tisztviselőnőt, a tisztviselőnő elgondolkozott, hogy mi baj van abban, hogyha a szeretett lelki pásztoruk temetésekor a buji hívek összejönnek zsúfolt templommal, és Pógyor István, a szintén kegyvesztett ember, aki akkor helyettes lelkész volt ott, hirdeti az Isten igéjét. Úgyhogy ő nem adta tovább az üzenetet, csak miután befejeződött az Isten tisztelet, küldte el a hivatal szolgát, hogy legyen szíves jelezni, hogy mit üzent a nyíregyházi esperes. Testvéreim, Istennek adjunk hálát, hogy adott olyan pásztort, és pásztorokat, itt a fasorban tudjuk, hogy Szabó Imre maga mellé vette Dobos Károlyt, akinek az élete szintén, és az ő együttes szolgálatuk olyan áldást hozott. Adjunk hálát Istennek ma is az ő életükért, tudjuk, hogy örök élete van, aki hisz a fiúban. Tudjuk, hogy hazamentek, nagyon nehéz idők, küzdő, harcos emberei voltak, és mi is vegyünk példát és áldást az ő életükre emlékezve is, mert a példabeszédek könyve egyik igéje így szól Szabó Imréjék emléktábláján, ott a Julianna iskolában ez áll, az igaznak emlékezete áldott. Még az emlékezete is, mert olyan erőket mozdít, olyan áldást hordoz, amiből a mai nemzedék is élhet. Azt valljuk, azt vallottuk Somogyi Péter testvéremmel is, akik 10, 9 évvel ezelőtt érkeztünk ide a gyülekezetbe, hogy nagyon szeretnénk abban a lelkiségben. Tudjuk, hogy nem abban a nagyságban, amit Isten ő nekik adott, de abban a lelkiségben a kontinuitást vinni, amelyben ők Isten dicsőségét hirdetve szolgáltak itt a gyülekezetben.
Áldást kérünk Szabó Imre, gyermekeire, családtagjaira, azokra is, akik közöttünk vannak ez alkalommal, és azokra is, akik ma nem itt ünnepelnek, közöttük dr. Szabó István püspökünk életére, aki Szabó Imre unokája, és a Duna melléki református egyházkerület jelenlegi püspöke. Ami további segítségünk és vasárnapi ünnepszentelésünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, amelyet a János írása szerinti evangélium 14. részének 12. és következő verseiből olvasok. Az ige felolvasását leülve hallgassuk meg. János evangélium a 14. fejezetéből, a 12-től 21-ig, valamint a 25-től 27-ig terjedő verseket olvasom. Jézus szavait halljuk. Bizony, bizony, mondom néktek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz, mert én az Atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem. De ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az Atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki befogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én Atyám. Én is szeretni fogom őt, és kijelentem magam neki. Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A pártfogó pedig a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Isten áldja meg igéjét a szívünkben, feleljünk rá helyünkön ülve maradva imádsággal. Szerető mennyei édesatyánk, már eddig is úgy meggazdagítottál bennünket, hiszen olyan jó volt énekelni, hogy milyen csodálatos a te neved nekünk, és micsoda az ember, aki tőled annyi dicsőséget nyer, hogy fölemeled magadhoz. Nagyon köszönjük ezt a vasárnapot. Köszönjük, hogy megtöltöd a szívünket
az emlékezéssel is, hogy megszenteled. Nagyon köszönjük neked, amikor elhívtad ebbe a gyülekezetbe Szabó Imrét fiatal lelkészként, és olyan szolgálatot adtál neki, olyan szívet gyülekezetéért, családjáért, nemzetéért, egyházáért, hogy arról csak úgy emlékezhetünk, hogy nagy-nagy hála van a szívünkben. Mai fasori életünkben is tudjuk, hogy a gyökerek visszanyúlnak, a Julianna iskola létrehozása is. Köszönjük a sok-sok szolgálatot, és köszönjük azt a kegyelmet, hogy a rettenetes időkben is minden napra adtál neki testi-lelki erőt, hogy a helyén maradjon, és sok-sok áldás továbbítója legyen. Emlékezünk a gyászoló családokkal is, szülőkre, testvér szívekre, hitvesre, rokonra, barátra. Köszönjük, hogy az élet a te ajándékod, atyánk. És köszönjük a te mérhetetlen szeretetedet, hogy Jézusban örök életet küldtél hozzánk, és aki hiszte benned, az, ha meghal is, él. Áldj meg bennünket ma is, növeld a hitünket, add a te igédet a szívünkbe gazdagon, hadd vigyük magunkkal, hadd munkálja azt a jót, amivel te építesz, tisztítasz, vigasztalsz, tanácsolsz, hordozol, éltetsz bennünket. Dicsőség érte neked. Amen. Isten igéjét, testvéreim, szent lelke erejét kérve hirdetem, úgy, amint írva található a János írása szerinti evangélium 14. részének 16. versében a következőképpen. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Kedves testvéreim, harmadik alkalommal hangzik ige hirdetés, az apostoli hitvallás magyarázataként. Először arra figyeltünk, mit jelent a hitvallás szó. Ez a homológia görög szó, ugye a szóban is benne van homo ugyanazt, olyat, a lógia, a beszéd, ugyanazt mondani, együtt mondani, azaz ugyanazt vallom, amit Isten az ő igéjében kijelentett. Rá simul a szívem, és mondja a szám is, Isten igéje igazát. Milyen nagy dolog, amikor valaki nem kettőzik, nem okoskodik, hanem meggyőződéssel, szabad szívvel valhatja, amit Isten igéje kijelentett. Ez nem erőszak, hogy ugyanazt kell vallani, ha törik, szakad, hanem egy hallatlan nagy kincs és ajándék, ha Isten elvégzi a szívemben, hogy gyönyörűség a számomra, hogy én az ő igéjének a nyomvonalára találtam. És ezért vallhatom örömmel azt, amit ő az igéjében kijelentett. Azután követtük még az első alkalommal, hogy milyen úton jött létre az apostoli hitvallás. A hiszek egy. Megállapítottuk, hogy minden keresztjén felekezett hitvallása ez. Abból az időből származik, amikor még nagyjából együtt menetelt a keresztjén egyház. Tehát egy olyan kút, amelyikből mindegyik felekezet merít, még akkor is, ha közben a kertjének a kerítése alacsonyabban vagy magasabban elválasztja a többiektől. A második ige hirdetés a hitvallás első szavanyomán hangzott. Hiszek. Megállapítottuk, hogy a bibliai hit, az élő hit nem szubjektív dolog, hanem objektív. Egy érzékszerv, amelyet Isten teremtett, hogy az örökké való világot is fogni tudjuk vele. De olyan érzékszerv, amelyet elvesztett az ember a bűnesetben, és most újra meg kell kapnia. Isten az igéjével teremti meg ezt az érzékszervet bennünk. És ha megkapjuk, akkor rendkívüli ajándék részesei vagyunk. Mivel ajándékról van szó, újra mondom, hitre erőltetni senkit sem lehet, de igéhez segíteni, igen, mert az élő ige az a mag, amelyben ott van a hit születésének a lehetősége, az ereje. Ha már kaptál élő hitet, testvérem, akkor tudod, hogy ez mennyire más, mint minden másfajta hit ezen a világon. Összeköt egy csodálatos, gazdag, végtelen, örökkévaló világgal, soha nem leszel egyedül, atyád van, megváltód van, örök életed van, és ezt tudod. Ennek a hitnek a nyomán átéled. Ma menjünk tovább a hiszek egy magyarázatában. Még egyszer nézzük az egészet, mint egy felülről madártávlatból, mielőtt hozzá kezdenénk a részletes magyarázatához. Olyan a hitvallás, mint egy gyönyörű gyöngyfüzér. A fonál pedig, amelyre fel van fűzve, ez a szó, hogy hiszek. A megvallott hit az egésznek az alaphangja. Három részre tagolódik a hitvallás. Mindegyik ezzel kezdődik, hiszek. Hiszek egy Istenben, hiszek Jézus Krisztusban, ott ugyan úgy folytatjuk, hogy és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, de természetszerűen itt is ez a és Jézus Krisztusban azt jelenti, hogy hiszek Jézus Krisztusban. A harmadik rész, hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat. Milyen jó, hogy nem így hangzik. Hiszem Istent, hiszem Jézus Krisztust, hiszem a Szent Lelket. Nagy különbség van a kettő között, hogy hiszem Istent, vagy hiszek Istenben. Mert az, hogy hiszem Istent, az egy általános kijelentés, hiszem, hogy van Isten, de hiszek Istenben, ez a banben, meg Szent Lélekben, ez azt jelenti, hogy kapcsolatom van vele. Azt jelenti, hogy nem csak elhiszem, hogy van Isten, hanem vele kapcsolatban vagyok hitáltal, hiszek Istenben, Jézus Krisztusban, hiszek a Szent Lélekben. Azt mondtam, hogy a hiszek egy eredete a második század végéig vezethető vissza, amikor úgy indult, hogy kérdéses formában, ugye a felnőtt keresztelésnél megkérdezték a keresztelendőt, hiszel Istenben, mindenható atyában? Hiszek. Hiszel Jézus Krisztusban? Hiszek. Hiszel a Szent Lélekben? Hiszek. És ebből alakult aztán tovább a végleges forma. De azt is megállapítottuk, hogy az eredete a Bibliáig vezethető vissza. Éppen azért apostoli hitvallás, mert az apostoli iratok üzenetét összegzi. Tehát a Bibliának és az apostoli iratoknak az összefoglalása, a hitünknek a Biblia alapján való tömör vallomása lényege. Most mégis azt mondom, hogy
sokkal messzebbre nyúlik vissza az apostoli hitvallás eredete, mint a Biblia keletkezése. Egészen Isten örökkévaló szeretetéig kell visszamennünk, addig a döntésig, amely a teremtett világ keletkezése előtt megszületett, hogy Isten kegyelemmel fordul hozzánk emberekhez. Kegyelemmel teremt, úgyhogy összeköti az ember életét önmagával. Még elgondolni is rettenetes. Ha Isten úgy teremtett volna, hogy embert teremt erre a világra, és utána eltűnik. És itt marad árván az ember. Kezdjen azt, amit tud, mindazzal, amilyen van. Nem, ő úgy teremtett, hogy az ember lelkére kötötte, el ne szakadj tőlem. Ebben van az életed, hogy velem szoros közösségben vagy. Elveszel, elárvulsz, meghalsz, elkárhozol, elpusztulsz nélkülem. Micsoda kegyelmes döntés így teremteni, hogy atyaként berendezni nekünk a világot, és ott állni mögöttünk, velünk. Hát nem ezt akarjuk a gyermekeinkkel, testvéreim, hogy otthon teremteni nekik, mögöttük állni, velük, ott állni, hogy lehetne segíteni az életüket, hogy lehetne nem bele menni úgy, hogy mi irányítsuk őket, hanem úgy, hogy védelmük, segítségük, készségesen a rendelkezésre álló atyuk, anyjuk, szülőjük vagyunk. Hol van ez, amit mi emberek tenni tudunk ahhoz, ahogy a mi mennyei atyánk ezzel a kegyelemmel teremtett, hogy úgy állt meg az ember mögött, hogy ember, a szíved minden rezdülése fontos nekem. És mindenre gondolt. Hát azt a gazdagságot, amit létrehozott, ötleteket, színeket, variációkat. Isten kibeszélhetetlen szeretettel szerette az embert, dicsőség neki a kegyelemért. De dicsőség neki azért a kegyelemért, amely a teremtésnél is nagyobb, hogy örökkévaló döntést hozott, a világ teremtetése előtt, itt már megáll az emberi ész, pontosan nem tudja követni egészen, de rádobbanhat a szív, hogy az elárvult, tőle elszakadt, őt faképnél hagyó embert megmenti a pusztulásból. Jézust küldi megváltónak. Olyan távlatokba kell visszatekintenünk, amelybe beleszédülhet az emberi szív. Hallgassátok csak, ahogy az apostol, aki nagyon nagy világosságot kapott Istentől, az Efézusi levél első részében így ír: áldott a mi Urunk Jézus Krisztusnak, Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ezt a kegyelmi döntést kivitelezte úgy, hogy a miénk lehessen. A hatalmas, megközelíthetetlen, örökkévaló Isten, akiről Berzsenyi Dániel így ír híres versében: Isten, kit a bölcs lángesze fel nem ér, csak titkon érző lelke óhajtva sejt. Léted világít, mint az égő nap, de szemünk bele nem tekinthet. Ő
akit már nem Berzsenyi emelkedett stílusában, hanem egy nagyon egyszerű példában így hadd hozzak elétek, gyenge kis hasonlatként, mintha egy hatalmas hőerőműt elképzelünk. Ott az óriási energia, de használhatatlan, hozzáférhetetlen. És akkor Isten, ő maga, Jézus Krisztusban a mi hullám hosszunkra transformálta azt az energiát. Ahogy a hőerőműből a vezetékeken át felhasználható áram, erősségű és feszültségű energia érkezik. Jézusban Isten úgy jött ide, hogy a kisgyerekek köré gyűlhettek, ölébe vehette őket. A vámszedők, utcanők nem kellett, hogy kívül maradjanak, hanem Jézus mennyei erővel tisztította az életüket. Mindenki számára lehetővé vált újra kapcsolatba kerülni az Istennel. De még mindig hiányzott egy lépés, mert aki Jézussal találkozott ott Izraelben, Istennel kerülhetett kapcsolatba, mondta is Jézus, mikor egyik tanítványa Fülöp, éppen a János evangélium a 14. fejezetének elején, amelyből most hangzott az igénk, ezt mondja Jézusnak, hogy Uram, mutasd meg nekünk az atyát. És Jézus így válaszolt neki, annyi idő óta veletek vagyok, és nem ismertél meg Fülöp, aki engem lát, látja az atyát. Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Én és az atya egy vagyunk. Ugyanaz az Isten jött embertestben. Ugyanaz az Isten járt itt a földön, aki a világot teremtette. Ugye itt megáll az ember értelme, de hogy akarjuk mi emberi eszünkkel a végtelen örökkévaló Istent befogni? Hogy majd pontosan kontrolláljuk a szélességét, magasságát, hosszúságát, mélységét? Hogy képzeli a semmi ember? Leborulva kell azt mondani, hogy Istenünk, egy csoda, egy titok, így fordultál hozzánk, így oldottad meg a megoldhatatlant, ami elszakadt, elárvult, tönkrement életünket. Te nem csak, hogy a magasból tanácsolgattad, hanem odáig hoztad a mennyei gyógyító energiát, ahol mi élünk. Mert Isten még egy létformában közelített meg bennünket, amikor Jézus a mennybe készült, azt mondta a tanítványainak, mai igénk, én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. A Szent Lelket küldi, hogy általa mindenhol, mindenkor hozzáférhető legyen Isten irántunk való végtelen kegyelme. Hát milyen messze vagyunk Izraeltől? És hol vagyunk Jézus földön járta idejétől? Hát már a 21. század elején járunk. Hogy jut idáig az Istennek Jézus Krisztusban közénk hozott szeretete? Úgy, ahogy mondta a tanítványainak, ne féljetek, hát jobb lesz nektek. Én visszamegyek a mennybe, és elküldöm a Szent Lelket, és a Szent Lélek által mindenütt és mindenkor hozzáférhető leszek. Másik pártfogót ad az Atya. És ez a másik szó, ez azt jelenti, hogy ugyanabból egy másikat. Mert a Bibliának két szava van a másikra. Az egyik, hogy másfajta. A másik, hogy ugyanabból. Hát hogyne? Hát a Szent Lélekről ezt mondja Jézus, az engem dicsőít majd. Az Úr pedig a lélek. Hogy van ez? Ugyanaz az Isten.
Ugyanaz. Ne boncolt, hogy most akkor menj be földön hol, hanem rendülj meg bele, hogy Istenem, átélhetem a saját szívemmel itt és most, hogy te ezt a szeretetet bekötöd az életembe, és ezáltal fölemelsz, megtisztítasz. Életet kezdesz körülöttem, és vihetem ezt az örömet, ezt az energiát tovább. Ugyanaz az Isten három létformában messze meghaladja, testvéreim, az értelmi képességeinket. De boldogan használhatjuk. Belemerülhetünk a kegyelem árjába. Valaki egyszer azt mondta nekem, igaza volt, ne ismételgessem olyan sokszor a szószékről a már elmondott példákat. Itt azért zárójelbe hadd kérjem a testvéreket, hogy segítsenek. Aki olyat olvas újságban, könyvben, olyan példát, olyan kis történetet, az fénymásolja ki, adja le az iratterjesztésbe, vagy adják be a lelkipásztornak. Nagyon örömmel olvasok mindent, figyelek, de az idő is véges. Szívesen olvasnék én annyi mindent, de mást is kell véghez vinni, úgyhogy csak behatároltan tudom, de ennyien össze tudunk rakni, és Isten fölhasználhat egy-egy kis szilánkot, egy kis történetet, egy jelzést, egy példát, egy jó mondást is. Úgyhogy segítsenek a testvérek. No, aki ezt elmondta, az azzal húzta alá, hogy mert a gyógyszerész Pista bácsit már háromszor hallottam. Hát, testvéreim, igaza van, de vannak, akik nem hallották egyszer se, meg van, amikor jó emlékeznünk. Hogy is volt ez a gyógyszerész Pista bácsi? Ehhez a történethez még ezt hadd mondjam. Ugye 7-8 éves gyermek voltam, és volt a községünkben egy gyógyszerész férfi, aki olyan szórakozott meg. Mi gyerekek úgy magunk között meg is mondtuk, hogy egészen nem kerek a Pista bácsi. Hajlott háttal, hátratett kézzel járt kert, beszélgetett úgy maga előtt, és egyszer ez a Pista bácsi megállt a kerítésünknél, és odaintett az ujjával. Oda mentem. Azt mondja, kisfiam, egy nagy szívességet kérnék tőled. Igenis, Pista bácsi, illedelmesen oda álltam elé, itt van ez az egy forint. Ez úgy 54 körül volt, 55, akkor azért két gombócos fagylaltot lehetett kapni. Azt kérem tőled, vedd át, aztán menj el a cukrászdába, vegyél rajta egy két gombócos fagylaltot, és az elejétől a végéig nyald el. Álltam egy darabig, próbáltam megfejteni a titkot, mert ez valahogy nem fért bele az én akkori gyerek fejembe, hogy ebben mi a szívesség, vagy hol van itt valami, ami nem stimmel. Egy ideig álltam, gondolkodtam, aztán hirtelen elhatározással hagytam a bölcsekre a gondolkodást, én becsülettel teljesítettem, amit a Pista bácsi kért. És ez ma is visszhangzik benne, hogy amikor az Isten körül toporog valaki, és meg akarja fejteni a nagy titkokat ahelyett, hogy beengedné azt a kegyelmet, amelyik aztán kimozdítja őt, és akkor nem fagylalt lesz abból csak, de megszentelt, megújított házasság, szerelem, új lehetőség, kibontakozás, mert az a kegyelem, az fölhasználható. És hadd fejezzem be, testvéreim, azzal, hogy szerettem volna egy nagy előadást tartani ma, a Szent Háromság Istenről, valami olyan méltót ő hozzá meg a témához. A végén ilyen egyszerűen vallottam róla, fogadjátok el. Boruljunk le a földig, ami mennyei atyánk előtt, aki ebben a hármas szeretetben egészen idáig hajolt, hogy miénk lehessen az a kegyelem, hogy mi bűnös, elesett, elveszett emberek újra Isten megtalált, meggyógyított, magához ölelt gyermekei lehetünk, kegyelem által már itt, és örökkön örökké. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Nagy hálát adunk neked, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Istenünk, hogy kijelentetted magad nekünk, miközben a világon olyan sokan tévedeznek, révedeznek, világvallások, Isten féleségeket próbálnak megragadni, mi pedig a Jézus Krisztusban, szent lelked által Atyának szólíthatunk, hozzád húzódhatunk, elmondhatunk mindent hálaadással, kéréseinket is, állapotunkat is, nyomorúságainkat, bűneinket is, te törlöd le a szívünkről. Köszönjük, hogy a szereteted jele a megterített úrasztala, és köszönjük, hogy te egészen idáig hajolva boldoggá teszed a gyermekeidet. Köszönöm, Uram, hogy te adsz igét is nekünk, ige hirdetőknek, és megváltoztatod a gondolatainkat, a készülésben is segítesz, hogy merre haladjunk, mert táplálni akarsz minket, és magadhoz ölelni. Látod, milyen hálával van itt az a testvérünk is, akit súlyos betegségből hoztál vissza, és újra kapja az erőt, nyisd meg a szívét nagyon nagy hálára, és töltsd be a te kegyelmeddel. Látod, vizsgák után kértük előtte már, adj erőt, kegyelmet fiataljainknak. Most hadd köszönjük meg neked, hogy végig segítetted a nehéz hónapon őket. Köszönjük, hogy most is mindenkit egyenként ér el a te szereteted, add, hogy fölmelegedjenek a szívek, és átjárjon bennünket az igéd, ne csak egy órára, hanem tovább, egész hétre, egész életünkre. Légy áldott, hogy így tehetjük a kezedbe családunkat, szeretteinket, gyülekezetünket, a jövő hét programjait, nemzetünket. Legyen áldott a neved, hogy Atya vagy, az Úr Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejében. Amen.